hogy a 675 ből eleve ezt a 2%-ot elismernénk, akkor már ugye csak 475 lenne az, amit igazából emelni kellene.
Mire számítanak pénzen kívül? Ugye a felhívásukban úgy fogalmaznak, hogy elfogadhatatlan a juttatási rendszer leszűkítése, a közszolgálat szétzilálása, a közszolgálatban dolgozók becsületsértő lejáratása. Valamiféle elégtételt is akarnak?
Hát ezek a követelések inkább már arra vonatkoznak, hogy a már nem a sztrájkbizottság keretében, hanem az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács keretében már folynak a tárgyalások a közszolgálati jogviszonyok módosításáról, és ezekben vannak olyan kormányzati elképzelések, amelyek jelentősen szűkítenék a közszolgálat dolgozóinak eddig járó különböző juttatásoknak a körét, vagy ugye most legutóbb bejött az a javaslat, hogy a 50%-os közalkalmazotti köztisztviselőknek 50%-os vasúti kedvezményt is szűkítenék. Tehát a követeléseink arra is vonatkoznak, hogy ezekben is legyen a kormány mértéktartó. Nem arról van szó, hogy nem vagyunk készek tárgyalni ezekről és bizonyos kompromisszumra jutni, de azért legyen a kormány itt is mértéktartó, és különösen legyen mértéktartó arra, hogy csepüli itt ebben a szérában dolgozókat, hogy itt nincs munka, itt csak dolgozgatnak üvegkalitkába, meg én nem tudom miket, ugye nyilatkoznak néha felelős kormányi tényezők is, ami azt kell mondanom, hogy méltánytalan és elfogadhatatlan, hát azért a kórház intenzív osztályain, de más osztályán is azért azt gondolom az ápolónők meg az orvosok nem csak dolgozgatnak, vagy a baleseti sebészeten nem csak dolgozgatnak, de még az iskolákban se csak dolgozgatnak, hát azért elég komplikált problémákkal néznek szembe a ma pedagógusai.
Elnök úr, ezt senki nem vonja kétségbe végül is, tehát holnap után újabb tárgyalási forduló lesz, számít elmozdulásra?
Én nagyon bízom benne, hogy a kormány is megállapodni kíván. Mi már tettünk jelentős kompromisszumos ajánlatokat, mert ugye 9-10%-ról indultunk, most már 6-75-nél tartunk. Január 1-ével indultunk, most már azt mondjuk, hogy az időpontról is készek vagyunk tárgyalni, hogy egy későbbi pontban lépjenek hatályba a bérintézkedések, és így tovább. Tehát mi a magunk részéről a megállapodást tekintjük a fő célnak, és nem a sztrájkot. Nagyon bízom benne, hogy a kormány, amelyik azért valóban szintén valamit elmozdult a nulláról, azért természetszerűen elmozdult, hogy a javaslatainkat főként a garanciális elemek megteremtésére fontolóra veszi, és hogyha ebben az ügyben kész konstruktív javaslattal előállni, akkor azt hiszem, hogy egy lényeges lépést teszünk előre a megállapodás érdekében.
Szabó Endre, az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság elnöke. Köszönöm szépen, hogy tájékoztatta a Klubrádió hallgatóit.
Köszönöm én is, minden jót.
Klubrádió. Vélemények és hírek. Közlekedési hírek.
Közművezeték felújítás miatt továbbra sem használhatják az autósok a 10. kerületben a Bihari utat a Fertő és a Balkán utca közötti szakaszon, kerülni pedig még mindig a Balkán utca, Makk utca, Fertő utca vagy a Balkán utca, Ceglédi út, Fertő utca útvonalon lehet. A Bihari út Balkán utca kereszteződésben nem működnek a lámpák, ott fokozott figyelemmel érdemes vezetni. A 9. kerületben építkezés miatt van lezárva a Szent Benedek utca, a Haller utca és a Pápai István utca között. Itt a Vaskapu utca irányába kerülhetnek, a Pápai István utcát pedig egyirányúsították a Soroksári út felé.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Kriszta. Reklám.
Az örök kedvenc, a töretlenül népszerű Carmina Burana.
és egy izgalmas variációs sorozat, amellyel hálás tanítványai, köztük Doráti Antal és Serli Tibor köszöntötték annak idején Kodály Zoltán 80. születésnapján. Ezzel a műsorral várja önöket a MÁV Szimfonikus Zenekar február 6-án a Művészetek Palotájában.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
3 hónapig tartó kemény tárgyalások után a múlt héten az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a munkavállalók, a munkaadók és az állam képviselői megállapodtak arról, hogy a versenyszférában 5,5-8%-os béremeléseket javasolnak majd. A kiinduló pont 13-15% volt a munkavállalók részéről, míg a munkaadók 3,5-6%-ot tartottak lehetségesnek. Beszélgető társaink Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A munkavállalók most mentek bele először, hogy a reál jövedelmek csökkenjenek. Miért szánták el magukat erre? Nem jobb, hogyha nincs is megállapodás? Vajon elfogadják-e ezt a tagdíj fizető szakszervezeti tagok, hogy önök úgy állapodnak meg, hogy nekik kevesebb pénzük legyen?
Nem először történt ilyen jellegű megállapodás. Voltak már nehéz helyzetek ebben az országban, amikor igen jelentősen csökkentek a reál keresetek, és akkor is voltak bérajánlások, és hogyha ezt visszanézzük a 90-es évek elején, akkor ugye sorozatban évről évre ez a helyzet.
Bár a bokros csomag idején például nem volt megállapodás.
A bokros csomag idején az egy érdekes dolog, és most a tárgyalások során is többször fölvetődött ez, hogy mi van akkor, ha nincs ajánlás. És valóban a bokros csomag idején, amikor egy nagyon jelentős megszorítás következett, akkor nem sikerült megállapodnunk, és sokban hasonlított egyébként az idei, tavaly év végén kezdett, idén év elején befejezett tárgyalás sorozat az akkorihoz, hiszen egy nagyon nehéz körülmény határozta meg a tárgyalást, ugye a megszorító csomag, ami mind a két félnek hátrányokat okozott. Ennek ellenére nagyon sokat egyeztettünk mi azokkal, akik ugye nekünk a mandátumot adják, ágazati szakszervezeti vezetőkkel, munkahelyi szakszervezeti vezetőkkel, és végül is tulajdonképpen mind a 6 konfederációnál azt a választ kaptuk, de a versenyszférában érdekelt 4-nél mindenképpen, hogy szükség van az ajánlásra. Nagyon sokan várják az ajánlást, mert egy bizonytalan helyzet van, és ugyan ez a mérték olyan, amivel mi nem nagyon tudunk dicsekedni, ez teljesen nyilvánvaló, de maga az ajánlás, a megállapodás vált fontosabb értékké, majdnem, hogy fontosabb értékké, mint a mérték.
Tehát a munkavállalók attól féltek, hogyha nem lesz megállapodás, akkor nem is kapnak semmilyen béremelést, és akkor a kevés is több, mint a semmi.
Igen, illetve attól féltünk, hogy akkor még ez alatti ajánlatokat kapunk. Voltak is ilyen megkezdett tárgyalások, de volt olyan tapasztalatunk is, ahol a munkáltató is várt, tehát el se kezdett tárgyalni addig, amíg nem jött valamilyen orientáló szám az Országos Érdekegyeztető Tanácstól.
A munkaadók korábban közölték, hogy a megszorítások következtében nem tudják vállalni a minimálbér emeléséről 3 évre szóló korábbi megállapodásokat. A tárgyalások során aztán ez a kemény kitétel elolvadt. Miért?
Azért egy kicsi különbséget tennék a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége azon munkaadói szervezetek közé tartozott, amelyik a 3 éves megállapodást értéknek tartotta. Való igaz, hogy a munkaadói oldal döntő többsége ezt végül is megpróbálta fölpújítani, átalakítani. Nagyon sokaknak problémát jelentett szakmákban, mezőgazdaságban, kereskedelemben, az új pongyolán fogalmazok szakmunkás bérre való ráállás. Az lehetett volna a megoldás, ami sajnos csak összesen egy helyen történt meg a mezőgazdaságban, hogy ágazati megállapodás keretében tudtak a terheken könnyíteni, és azt gondolom, egy józan értékes megállapodás kötöttek. Visszatérve az elnök úrnak föltett kérdésre, azt gondolom, nekem is reagálnom kell, hogy a munkaadók számára miért olyan fontos a bérajánlás, mondhatnánk azt, hogy nekünk aztán semmi érdekeltségünk nincs benne, hisz legalább nem lesz kapaszkodója a munkavállalói oldalnak, és minden munkaadó azt tesz, amit akar. Először is ajánlásról van szó.
Hónapokig egyébként kötötték az ebet a karóhoz, hogy 5% fölé semmiképpen nem tudnak menni, végül is 5,5%-ig mentek el.
Én azt gondolom, hogy 3 hónapos vita után 3,5%-ról fölmenni 5,5%-ra, én azt gondolom, egy alkufolyamatban, ugyanis ez nyilvánvalóan mindenkinek tudni kell, és mi elég régóta csináljuk elnök úrral ezt a dolgot, 16-18 éve, ha azzal a számmal jelenünk meg, ami a megállapodás, akkor kár elkezdeni tárgyalni. Ahogy a szakszervezetek a 13-15%-ról hosszú hónapok után igen jelentős mértékben lesétáltak, azt hallani, így mondanom, a munkaadók is hónapok után a 3,5-ről fölmentek 5,5-ről, illetve a 6-ról fölmentek 8-ra. Ez így működik, ebben semmi probléma nincsen. És én is megerősíteném azt, amit elnök úr mondott, a megállapodás, hogy ebben az országban, éppen a mai időszakban különösen nagy értéke van az, hogy szociális partnerek és a kormány meg tud állapodni. Különösen nagy értéke van egy megállapodásnak akkor, amikor az országos érdekegyeztető tanácsról nincs aláírt törvény, amikor az ágazati párbeszédekről nincs aláírt törvény, törvények nélkül is be tudtuk bizonyítani, ha kicsit nehezen, ha kicsit döcögősen, kicsit egymás sértegetve néha, de végül is van bérajánlás, ami kapaszkodó a munkaadóknak és a munkavállalóknak.
Úgy tűnik, hogy különösen fontos volt a megállapodás akkor, amikor a köztársasági elnök egyébként kétségbe vonta, hogy az érdekegyeztető őknek lenne igazi felhatalmazásuk, mandátumuk a megállapodásra. Ez akadályozta, vagy ellenkezőleg csak felszította a megállapodási kedvet?
Egyikre sem gondolok. Azt gondolom, hogy az ET akkor is működött 18 évig, mikor nem volt törvény, most, hogy nem írtak alá egy törvény, az ET legitimitása nem azon múlik, hogy a köztársasági elnök úr aláírja vagy sem a törvényt. Az meghatároz nagyon fontos kérdéseket, hogy ki ülhet majd a jövőben az asztalnál, milyen financiális támogatásokat kaphat a társadalmi párbeszéd. De önmagában mi az elmúlt 16-18 vidáman megállapodtunk, munkatörvénykönyvben, a vidáman azért idézőjelben volt, bérben és egyéb fontos munkahogyi kérdésekben, tehát az ET legitimitását nem kérdőjelezheti meg, hogy a törvénnyel mi történik. Ezért én szerintem nincs hatása az alá nem írásnak, hogy most van bérmegállapodás, vagy nincs.
Pataki Péter, üzemes
azt gondolom én is, hogy azért árnyalta, nyilvánvalóan befolyásolta a háttérben ez a helyzet, hogy köztársasági elnök úr, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult itt bizonyos ilyen az OET-vel kapcsolatos legitimitási kérdésekben. Hát, hogy a hallgatók is értsék, itt arról van szó, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács bizonyos olyan közjogi, közhatalmi funkciókat gyakorol, néhányat, például a minimális bérrel kapcsolatban, vagy egy-két miniszteri rendelet, kormányrendelettel kapcsolatban, ami a munkavilágára vonatkozó szabályokat jelenti. Ilyen például, amit mindenki tud évente, hogy megjelenik a közlönyben a munkanap áthelyezés. Ugye, amikor május 1-e kedre esik, akkor ugye ne kelljen egy napra bemenni dolgozni, ezért át lehet rakni. Na, ebben például egyetértési joga van az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak. Na most ezt egy fajta jogászi levezetésen végig gondolva a köztársasági elnök úr úgy gondolta, hogy nincs a feleknek olyan jellegű felhatalmazásuk, amik kellene. Ezt is sokan vitatják, alkotmányjogászok is. Azt gondolom, ez az Alkotmánybíróság dolga. Ami a mi dolgunk, az az, amit főtitkár úr mondott az előbb, és ez a legfontosabb. Nem nagyon kérdőjelezhető meg az, hogy a munkavilágának a szereplői azok a munkavállalók és a munkaadók. És a kormány is bizonyos tekintetben, mint szabályozó, vagy mint munkaadó. Tehát nekik kell beszélni egymással ezekről az ügyekről. Ma pedig Magyarországon nincs más szervezet, mint a 9 munkáltatói szervezet és a 6 szakszervezeti szövetség. Azon lehet majd vitatkozni, hogy mi van mögöttük, milyen egyéb felhatalmazásaik vannak, de hogy ezt a szeletét a magyar társadalomnak, ami a munka világát jelenti, és azért szeretném mondani, hogy azért ez az a szelet, ahol megszületik az a jövedelem, és befizetődik az a jövedelem, amit mindannyian használunk föl, hiszen ebből vannak az adók, ebből vannak a járulékok, tehát itt nem kis dolgokról van szó, és lehet a parlamenti pártokat az egyetlen és legfontosabb ügynek tartani egy országban, de a parlamenti párt még egy fillér járulékot nem fizetett.
Hát nem beszélve arról, hogy Magyarországon éppen olyan a helyzet, hogy a parlamenti pártoktól együttműködés, normális megállapodás sajnos nem várható egyszerűen. Tehát valóban plusz hozzáadott értéket jelent, hogyha ellenérdekű csoportok bármiről is meg tudnak állapodni.
Igen, azt gondoljuk mi is, hogy ennek van politikai üzenete is, pedig tulajdonképpen ugye az érdekegyeztető tanács is erről szól, hogy ott olyan felek ülnek, akiknek, hogy úgy mondjam, eleve ellentétes érdekeik vannak. Nem azért, mert nem szeretjük egymást, bár ugye, ahogy főtitkár úr is mondta, néha még sértegetjük is egymást a vita hevében, hanem egyszerűen, mert
más... Nehéz elképzelni, az, most olyan udvariasak és kedvesek egymással.
Más az álláspontunk, meg mások az érdekeink, nyilvánvaló. Pont ez a lényege a dolognak, hogy az elkülönült érdekeket kitesszük az asztalra, megnézzük, hogy megtaláljuk-e azt a közös sávot, ami végül is nekik is, nekünk is érdekünkben áll, azért, hogy előbbre jussunk. Tulajdonképpen mi ezt várnánk el a politikától is, meg a politikai pártoktól is.
Innen folytatjuk majd a közlekedési információk és a hírek után.
Klubrádió. Vélemények és hírek.